Szeretettel köszöntöm a kedves Birkásmegyeri gyülekezetet, Szegedről is. Hozva az üdvözlet szavait, nagy megtiszteltetés és öröm számunkra megszerelem, hiszen mindenki, hanem újra csak megérkezni, hiszen ezekből a papsorokból mentünk annak idején Szegedre. Nekem balra, az óra alatti vagy felülem a balra az óra alatti kapcsoló volt az, ahol általában ültünk, és kezdetben jobbára három fiammal kotoráztunk a kapcsolóba, vagy matchboxot korogattunk, vagy valami ilyesmi, és mi nagyon jól éreztük magunkat. Igyekszünk most is tesztelenül jelen lenni. Idézem föl a 97. Zsoltár, ez az a Zsoltár, ahol Nala mai homiliák is előttünk lesz, és ez az a Zsoltár, aminek a kijelölt versét majd nem szeretnék elvonatkoztatni a mai lekcióktól, amit Máté evangéliumának az 5. fejezetében olvastunk. Elolvasom a 97. Zsoltárt, ez így hangzik. Az Úr uralkodik, örüljön a Föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja, és megeredteg a Föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész Földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendezett Sion, és örültek Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész Földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonosz. Megőrzi ő az ő kegyelkeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazságra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét. A mai igénynek az első sorát olvasnám csak föl, a bulletinunkat fölidézve. Te vagy, Uram, a legfelségesebb az egész Földön, illetve Máté evangéliumának az 5. fejezetét is ide idézem. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák és dicsőítsék. Lássák és dicsőítsék. Számomra bibliai idézet, vagy Máté evangéliumából, vagy pedig a 97-es Zsoltárból úgy állt elő, hogy hogyan is dicsőítsük a mindenható Isten. És ez azért foglalkoztatott, és tulajdonképpen a gondolatot, mert szeretném csak elmondani, amire én jutottam, hogy talán hátulról kezdve, hogy Isten dicsőségét közreadni, vagy helyet adni neki, nem feltétlenül olyan egyszerű dolog, mert a Szentírás számos lapja arról tesz tanúbizonyságot, hogy nem úgy van az, hogy csak úgy kitapítjuk Istent, vagy Isten dicsőségét, és arról beszélünk, vagy arról tanúbizonyságot teszünk, hiszen hogy ebben a Zsoltárban, amit most fölidéztük, az az Isten, akiről gyakorta beszélünk, vagy akit beszélve kerülgetünk, gyakran rejtekbe vonul, visszavonul homályosságban, körülötte, bármennyire is törvényt vagy igazságot hirdet, és annak a kényszerét helyezi ránk, hogy mi is hát olyanfajta törvényt és igazságot vagy jogosságot hirdessünk, ami miatt a nehezedik ránk. Azt gondolom, hogy ezért van az, hogy dicsőséget megragadni, vagy kitapintani, vagy közre bocsátani nagy a kísértése, hogy hát ez valami olyan dicsőség legyen, amit hát magunkban, vagy magunkon tetten érünk, vagy pedig olyan dicsőség, aminek a hiányát föltedezve magunkban, a másikon feltedezve, annak a jelenlétét és az abból fakadó előnyöket a számunkában dicsőítsük. Mindkettő eset, akár a magunk dicsőségét fedezzük föl, vagy a dicsőség hiányát magunkban, és emiatt a másik, a följel való dicsőségét fedezve föl, mindkettőben hát elsősorban a magunk használat, amit keresünk, és amit ki akarunk tapintani, és azt gondolom, hogy abban az esetben nincs ebben semmi különös, hogy magamat is tetten érem, nem ritkán tekintetben, ami a dicsőség, vagy az előre valóság, vagy a följebb valóság közrebocsátását illeti. Másrészt pedig hat ebben az a kényszer, hogy minél inkább akarok Istenről beszélni, vagy az ő dicsőségéről, vagy az ő dicsőséges jelen valóságáról, nem inkább belebokunk abba a ügybe, hogy miközben ki akarjuk őt tapintani, valahogy kisítik a kezünkből, eltávolodik tőlük. Az a kérdés maradt tehát bennem nem utolsó sorban, a mai évig alapján, ki a dicsőség, vagy hogyan is van ez a dicsőség. És én arra jutottam, hogy a dicsőség gyakorlatilag úgy van, amilyen módon magunkon, magunkban, vagy a másikban ezt tudjuk tapintani. Vagyis a dicsőség nagyon sok esetben, talán alapvetően is a haszon módjában. És hogy ez a haszon a számomra hogyan jelenik meg. Azért beszélek erről, újra csak említem, mert hogy hát arról a dicsőségről kéne beszélnünk, ami hát Istenre volna jellemző, vagy arról a dicsőségről, ami akár Máté Evangéliuma, vagy a Zsoltárok miatt nekünk kéne valahogy visszakítődni. Van egy elég személetes bibliai történet, vagy leírás ezzel a dicsőség hajkurászással kapcsolatban. Én Elizeus és Naámán történetéhez lapoztam, arról van szó, hogy Naámán asszíria hadvezére forzalmas és ha megbetegszik, leprás lesz, és nem talál kezelőorvost a maga birodalmában, ami egy igen kiterjedt birodalom. Minden eszköze megvan rá, hogy a legjobbakat körülbelül és gyógyulást szerezze magának, de nem megy. De van az udvarban egy leány, akit mint rablott holmit vittek az udvarába annak idején, és ez a leány Izrael területéről származva megemlékezik arról, hogy valahol nekik van egy prófétájuk, aki szerinte tud segíteni a hadvezéren. Summa summarum, a hadvezér Naámán elindul Izrael királyságába, hogy eljusson ehhez a bizonyos prófétához, Isten emberéhez, és hát úgy gondolja, hogy későbbi leírásban a napkeleti bölcsek, hogy ha valami istenit kell keresni, a paloták szerintet egyik kell fölkutatni. Így érkezik meg Jeruzsálembe a szír hadvezér, de ott a magával a király találja, aki a gyógyulást kereső Naámánban azt az ellenségét fedezik föl, aki fogást keres rajta, és olyan kér tőle gyógyulást, amit ha nem kap meg, akkor ezt ügyeket támadja őt, mármint Izrael és Jeruzsálem királyát is elpusztítja a várost és az országot, de aztán javasolják a király bölcsebbjei, hogy hát üljük el ezt a Naámánt a falaink elől, minél távolabb, hát menjen el Elizeushoz. És Naamán elmegy Elizeushoz, és a próféta és a hadvezér közt a párbeszéd úgy zajlik, hogy a próféta sosem válik láthatóvá egy közben. Azt gondolom, ugye visszamenve ez a történethez, mielőtt bármit is gondolni, gyógyulást keres tehát a szíriai hadvezér, fölkeresi Elizeust a prófétát, de Elizeussal magában nem találkozik, csak Elizeussal a szolgájával, aki keresztül a próféta üzen, újra és újra üzen a hadvezérnek, hogy hát hogyan találhat gyógyulást a maga számára. Talán ismerjük ezt a történetet, talán némelyik sokkal jobban is, mint én. Emlékszünk rá, hogy a szír hadvezér megy a Jordán felé, de folyamatosan azt latolgatja, hogy mire elég ez a víz. Asszíria apadhatatlan folyamatokhoz képest, ez a víz, amely neki 7-szer kell elmerülnie. Ebben a történetben a próféta arca soha nem látható. És ez engem azért foglalkoztatott, miközben olvastam a Mára kijelölt Zsoltárt, vagy Máté Evangéliumában az igében, hol a dicsősége? Most hát, hogy így fogalmazok, de hol a csodában a dicsősége ebben a történetben, ha nincs arc? A próféta azon is nem jelenik meg. Hogyan van Isten dicsősége, ami úgy jelentkezik az életünkben, hogy nem tudunk arcot kitapintani? És ezért valljuk be, nagy a kísértés, hogy a tipikusan a magunk arcára tapasztaljuk meg azt a legfőjebb való dicsőséget, amit sokszor talán eszköztelünk, vagyunk rá, hogy mások arcának is tulajdonítsuk, vagy megtűrjük Istennél azt, hogy hát ezt a bizonyos arctalanságát, ami kicsit mire bíztat minket, talán ide is eljutunk még néhány gondolat után. Nincs arca a prófétának, az Elizeus és Naamán történetében. Azt gondolom, hogy ma valami kihívó, már csak azért is, mert Naamán számára ez módfelett kényelmetlen, úgyhogy nem mind a próféta. Sokért üldözget. Elküldenek először Jeruzsálemből, keresek meg valami prófétát, most itt vagyok, de meg visszaküld a Jordánhoz, hogy mi a csoda folyik ki. De a szolgái rábeszélik, hogy hát ha már ennyit tekerhetünk, hát akkor merülj el benne. Mi meg tisztes táborból figyeljük, hogy mi történik veled a 7. merülést követően. Azért foglalkoztatott a mai Zsoltár kapcsán, és ez a történetben nincs itt prófétának, mert nem látjuk a próféta arcát. Csak a hangját halljuk. És ez egyfelől arra sarkalt engem, hogy azon morfondírozzak el, és adjam ezt valamilyen módon tovább, hogy hogyan is tegyünk tanúbizonságot Isten dicsőségéről úgy, hogy mindenközben a magunk arca válik markásán, hanem a másik gyógyulást találjon. Foglalkoztattak más történetek is, Illésé, a profitáé, ugye a profitát említsek, aki hát úttalan utakon haladva, isteni megbízatást teljesítve, azért beszélek így nagyon távan, mert Illés Horeb hegyéig vezető útja nagyon tekergős, és úgy tűnik, hogy a proféta maga sem tudja, hogy mi lesz ennek az útnak a vége, epizódja, vagy egy pontja ennek az útnak a Horeb, ahol Illés proféta nagyon meg akarja markolni Istenből azt, amit arcnak nevezhetnénk, amit láthatóságnak nevezhetnénk, amiről végre azt mondtuk, hogy látjuk, most már tudjuk képviselni, most már magunk is meg tudjuk ragadni, és mint vonásokat fölfedezni a saját arcunkból, és Isten szabadító dicsőségét, fölkarolását, ígéreteinek jelen valóságát, stb.
Ül és ott van a Horeben, és Isten idéz. Kap erre biztatást is, ugyanis az Úristen azt mondja neki, hogy elvonulok előtted. Több minden elvonul a próféta előtt, a föld rengésétől, a természet minden tüneményein keresztül sok minden, a hang, a látvány, minden megvan az Isten élményhez, de Illés számára Isten az az, aki valahogy a semmódján lesz egyszerre csak jelen valóvá, ami arra kényszeríti a profilat, hogy befedje az arcát. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák és dicsőítsék a legfenségesebbet, miért őt, miért nem engem, miért nem minket. Ugyanis van az, hogy van Istennek olyan dicsősége, ami nem tud maradéktalanul fölfényleni a mi arcunkon, bármennyire is úgy tűnik, ha már beszélünk róla, akkor világosodjunk, meg Isten arcához képest a mi arcunk is legyen hozzá hasonló. De olyan ez a történetünk, Krisztusnak a leple, amiről nem minden evangélium jegyzi föl, hogy alapot öltött volna üresen a sírnak a mélyén. Látjuk a tanítványok keresését is, akik arcot, formát, dicsőséget keresnek Jézus mellett, majd üresen, beláthatatlan távolságból bámulják a keresztet, és talástalanul tapogatják a feltámadás történetet. Te vagy Uram a legfenségesebb a Földön. Újra csak még egyszer bocsánat, hogy a kérdést így fogalmazom meg, de hogy a csodában lehet ez. Mi ez a Te, meg ez a legfenségesebb, mint nekünk? Azt gondolom, hogy nem is Te arca. Amikor Jézus a feltámadását követően többször említi Péternek, későbbi apostolnak, hogy megertesd az én juhaimat. Nagyon nem azt olvassuk, hogy öltsd magadra az én arcomat. Úgynevezett Isten arcát. Mi az, ami nekünk marad? Se több, sem kevesebb, se sokkal több, se sokkal kevesebb, mint az, ami hangzik Jézusnál, hogy megertesd. Itt hangzik a prófétától, hogy öltődj, igazságosság és jogosság között vigyázz, légy őreálló talpon a falon, és hát imádkozzatok, könyörögjetek, és böjtöljetek, mert vannak olyan dolgok, mondja Jézus egy ízben a tanítványainak, ami mással nem győzhető. Kéri a dicsőség. Azt kell mondanunk erre, biblikusan szólva, hogy hát Istené, akkor tudom, milyen kell. Nem biztos, hogy a mi dicsőségünkre vonatkozó kérdésre kell elsősorban választ találunk, hanem arra, hogy ha azt halljuk, hogy legertesd, hogyan örködj, hogyan vigyázz, hogyan imádkozz, hogyan, vagy sózz, hogyan. Nem hátrál, ha akár Isten dicsőségén, amit én is számos esetben meg akarok kaparítani, valahogy a magam zsebebe tartsolja számára, egyre inkább fölfedezik a másik arcán, annak az arcán, akinek az arca a mi arcok versenytársa, a dicsőség kutatása és dicsőség keresése közben. De a mi örökségünk nem az arcunk tapogatása, hanem a megértetés, az örködés, a vigyázás, imádkozás, és az, hogy legyen még egy csipetnyi só a zsebünkben, és az, hogy legyen békesség, mert Istennek békessége van.